27. versétől a 38. verséig. Azután oda mentek Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik tagadják, hogy van feltámadás, és azt kérdezték tőle: Mester, Mózes előírta nekünk, hogy ha valakinek meghal a testvére, akinek volt felesége, de gyermeke nem, akkor annak a testvére vegye el az asszonyt, és támasszon utódott testvérének. Volt 7 testvér. Az első megnősült, de meghalt gyermektelenül. Ekkor a második vette el az asszonyt, aztán a harmadik, majd sorban mind a 7. De mind úgy haltak meg, hogy nem hagytak gyermeket. Végül aztán meghalt az asszony is. A föltámadáskor vajon melyiknek a felesége lesz az asszony? Hiszen mind a 7-nek felesége volt. Jézus így válaszolt nekik: Ennek a világnak a fiai nősülnek és férjhez mennek, de akik méltónak ítéltetnek arra, hogy részesei legyenek a jövendő világnak és a halálból való feltámadásnak, azok nem nősülnek majd és férjhez sem mennek. Sőt, azok meg sem halhatnak többé, mert az angyalokhoz lesznek hasonlók, és az Isten fiai lesznek, mivel a feltámadás fiai. Azt pedig, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is jelezte a csipkebokorlát, amikor az Urat Ábrahám istenének, Izsák istenének és Jákob istenének mondta. Az Isten pedig nem a holtak istene, hanem az élőké, mert az ő számára mindenki él. Ez a testvéreim, a tudós teológusok arra valók, hogy latinul is, vagyis érthetetlenül is elmondják azt, amit különben mindenki ért. Ez egy kicsit gúnyosan hangzik, de magamat gondolom vele, mert én is szoktam latin szavakat használni, most is fogok használni. Az a megfigyelésem, az a meggyőződésem, hogyha jól használjuk a szót, és ha valaki veszi a fáradtságot, hogy annak a idegen szónak a jelentését megragadja, akkor gazdagodásunkra van ez, hogy latin szavakat is használunk, amikor Istenről beszélünk. Nos tehát, testvéreim, elmondom azt, hogy van egy barátom, egy teológiai professzor, Bázelben tanít, úgy hívják Heinrich Pott. Ezt a professzort megkérdezi valaki, hogy mi a keresztény életnek a jellegzetessége, akkor ő azt fogja válaszolni, hogy az egzisztenciális plusz. Na ez az a két szó, amivel indulunk ma. Egzisztenciális plusz. Ez azt jelenti, hogy a keresztény embernek olyanféle egzisztenciája van, mint a többinek. Emberi egzisztenciája van, emberi sorsa van, hasonló a többiekéhez, de valami plusz kap az egzisztenciájához, ugyanazokhoz, amiket a többiek plusz nélkül élnek meg. Tehát betegséget, örömöt, bánatot, vereséget, győzelmet, mindent ugyanúgy él meg, mint a többiek, de kap hozzájuk egy bizonyos egzisztenciális plusz. Hát sorolhatnám, hogy hit, remény, szeretet, Korintusi levél szerint, vagy a Galata levél szerint, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, szelítség, a Szentlélek gyümölcsei. Ez mind-mind igazából egzisztenciális plusz. Ami éppen történik velem, ha öröm történik, akkor kapok ahhoz is egzisztenciális plusz, másként örülök, mint a többiek, akik szintén örülnek. A bánat ér, nekem is fáj, és mégis valami módon másként viselem a bánatot. Tehát nagyon érdekes ez a fogalmazás, a keresztény létet, az egyéb emberi léttől nem az a tartalom különbözteti meg, hogy itt nincs ez, hanem van az, nincs bánat, gond, baj, hanem csupa öröm, nem ez különbözteti meg. Ugyanabban az egzisztenciában él a keresztény ember, de kap hozzá, kaphat, vagy kaphatna, ez már az engedelmességtől, engedetlenségtől függ, kaphat hozzá egzisztenciális plusz. Nos hát, ma este a sok-sok egzisztenciális plusz közül egyet kiveszek, és arról fogok részletesebben szólni, mégpedig ezt a szót teszem most középre, hogy reménység. Reménység. Nem sok van ebből, ebben a mostani világban. A keresztény ember is kísérti mindaz a riasztás, riogatás, és az a reális veszély meg kínozza a keresztény embert is, ami körülveszi, de mindezekben a keresztény ember kap valami egzisztenciális plusz. És én most ma este erről fogok szólni közöttetek. Mindjárt idézem Pál apostolnak egyik mondatát, ami megint csak a szívem csücskébe van, amit nagyon szeretek, szinte minden temetésnél elmondok. Azt mondja a Korintusi levélben Pál, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjükről azoknak, akik elaludtak. Na ez egy alapvető ige a reménységre nézve. Reménykedünk, ha a reménységünk csak erre a földi életre vonatkozik, az is valami, az is jó dolog. De ha csak ebben az életben reménykedünk, és nincs folytatás, akkor nagyon nyomorultak, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Nos, testvéreim, amikor a reménységről szólok, elmondom azt, hogy nekem magamnak is igenis van e világra nézve irányuló reménységem, de nem csak az van, hanem a Pál apostol bizonyságtétele nyomán, a Szentírás bizonyságtétele nyomán tovább visz a reménységem a túlmeneti világba is. De ismét mondom, a földi életre nézve is van reménységem. A földi életben vannak lehetőségek, a földi életre nézve vannak isteni ígéretek, és ezeket is birtokba veszem, ezekkel is élek. Tehát nem menekülésszerűen reménykedem a túlnaniban, hogy itt ugyan minden sár, piszok, bűn, tehetetlenség, halál. Tehát hál' Istennek van egy túlnani, ahol majd minden csupa fény és öröm lesz. Nem menekülésszerűen reménykedem a mennyei világban, hanem folyamatosan, kontinuitásban, mint hogy e földi világban is vannak élő reménységeim, egészen természetes, hogy a halál nem töri meg ezt a reménység vonulatot, hanem megy tovább a reménységem a halálon túli életre is. Sokféle földi reménységem van, most nem töltöm sokáig az időt ezeknek a felsorolásával, részletezésével, csak egyet hozok ide, és pedig egy idézet alapján mondom el az egyik szerény, de nagyon fontos evilági reménységemet. A mi nemzedékünknek egyik legnagyobb tudósa, a régi szóhasználat szerint polihisztora, sok ágazatú tudósa, egy bizonyos Karl Friedrich von Weizsäcker nevű német tudós, akinek bizonyos könyveit magyarra is lefordították. Ez elsősorban fizikus, de amellett közgazdász, politikus, pszichológus és mellesleg komolyan hívő keresztény ember. Egy gyűlésen valószínűleg lelkészek voltak, azon gyűlésen ezt nem tudom pontosan, de az idézet fontos. Egy gyűlésen a következőket mondotta ez a Karl Friedrich von Weizsäcker. Egy dolgot szeretnék a teológusok figyelmébe ajánlani. ők birtokában vannak annak az egyedülálló igazságnak, amely mélyebben gyökerezik, mint annak a tudománynak az igazsága, amin a modern atom kornyúszik. A teológusok birtokában vannak az ember igaz valósága olyan ismeretének, ami sokkal mélyebbre patol, mint az újkor racionalizmusa. Elkerülhetetlenül közeledik az a pillanat, amikor a csődbe jutott emberiség ezt az igazságot fogja keresni és kérdezni. Na tehát, gondolj csak végig ezt az idézetet. A teológusok valamiféle ismeretnek a birtokában vannak, aminek a gyökerei mélyebbre nyúlnak, mint ekkor racionális igazságai. És most ugyan nem kapós, nem kelendő, nem kívánatos még ez az igazság, de mondja Weizsäcker, el fog jönni az idő, amikor a csődbe jutott emberiség belátja, hogy az a felszínes tudományosság, amit művelt és ami ide vitte a világot, ahova viszi, az kevés, és keresni fogja ezt az igazságot. Na, testvéreim, ezt én szívem szerint vallom, remélem, el fog jönni az az idő, amikor az ember önmagát megismeri, amikor kívánatos lesz az ember ismeret, amelyik ma nincs. Nem szeretnék gőgös lenni, csöndesen, alázatosan, szomorúan mondom, testvéreim, hogy van lélektan, divatos és virágzik, csak éppen nem ismeri az embert ebben a mélységben, amire Weizsäcker utal. Van lélektan, amely manipulálja az embert, de nem ismeri az embert ebben a dimenzióban, amiben Jézus Krisztustól meg lehet ismerni, a Bibliából meg lehet ismerni, Szentlélek által meg lehet tapasztalni az emberlét valóságát. Van ilyen lélektan emberismeretnék, és van antropológia, és van szociológia emberismeret nélkül. És van szocializmus, és van marxizmus emberismeret nélkül. Egyszer a marxizmus rá fog jönni arra, hogy itt elhibáztuk a dolgot. Számoltunk a tőkével, a tőkéssel, a termelőeszközökkel, minden csak az ember. Nem ismertük. De hát az egyház se ismeri az embert. Tessék megnézni a teológiák tanulmányi rendjét, mennyi abban az emberismeretre vonatkozó tanítás. Ijesztő, ha megnézzük. Az egyházat érdekli az Isten, a dogmatika, a történelem, a liturgia, sok minden érdekli az egyház, csak az ember nem. Jönnek emberek a teológiával úgy, hogy ismerik a történelmet, sok minden, csak éppen az ember nem. Hála Istennek, ha bizonyos lépések vannak, de nagyon kicsi lépések. Az egyház se ismeri az ember. Az egyháznak van bizonyos mondani valója, amit rá tukmál az emberre, mint az embereket érdekelni. Rá tukmálja az egyház a maga dogmáit, a maga etikáját az emberekre, annélkül, hogy ismerni azt az embert, akire rá tukmálja a maga mondani valóit. Mondom, nem szeretném, hogyha bőgösnek látszanék, mert ez szomorúság, de reménység egyúttal. Reménység, hogy ebből az állapotból ki fog kászálódni az emberiség, és keresni fogja egyszer azt az ember ismeretet, amit most nem lehet megkapni semmiféle tudomány ágazatban, semmiféle világnézeti vagy ideológiai tanításban. Tehát ilyen földi reménységei vannak, hogy egyszer majd hamarosan, mert nagyon afelé löknek az események, egyszer csak be fog következni az, amit egy tudós így mondott, hogy tudatrobbanás. Most nem tudom, pontosan szociológus volt az illető, vagy politikus volt, ki volt, mi volt, ez a szó nagyon belém ragadt, azt állítja ez a tudós, hogy az emberiségen nem segítenek a leszerelési tárgyalások, az emberiségen nem segítnek a technikai újdonságok, az emberiségen egyedül egy bizonyos tudatrobbanás segítene, ő így mondja, nem bibliai szóval mondja, új szó, maga teremtette biztosan ezt a szót, szó összetétel. Tudatrobbanás, ez valami olyasmit jelent, hogy az ember robbanásszerűen és valószínűleg tömegesen, tömegeskül rá eszmél, hát én nem az vagyok, akinek eddig gondoltam. Az emberiség mai katasztrófája nem utolsó sorban abból adódik, az ember nem ismeri magát, a vezetői sem ismerik az ember, és ezért olyan vágyai vannak az embernek, olyan céljai vannak, olyan törekvései, olyan harcai vannak, amik mellé mennek a valóságnak, és amiből csak katasztrófa származhatik. Tehát van például ilyen földi reménysége, hogy egyszer bekövetkezik egy világméretű, egy interkontinentális tudatrobbanás, amit ugye beszél erről, kiöntöm az én lelkemet minden testre, még a szolgákra, szolgálójárjukra, mindenkire, mondja Joel prófétának Isten. Hát ezt, amit Joelnél így olvasunk, ezt egy modern tudós így mondja, hogy elkerülhetetlen az, hogy egy tudatrobbanás következzék be. Erre az ember ráeszmél arra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem igével, és ha nem élek igével, akkor hiába parácsolom a kenyeret, a pénzt, a vagyok magamnak, nem jutok emberi életre. Na, tehát földi reménység, tudatrobbanás, és még egyéb földi reménységeim is vannak, és boldog vagyok azért, hogy a keresztény életemhez ezt az egzisztenciális plusz is kapom, folyamatosan, hogy reménység. Testvérek, az alapigazság, a reménység dolgában az, hogy az Isten szeretet. Minden ebből következik. Ha az Isten szeretet, akkor nem reménytelen a világ. Ha az Isten szeretet, ez azt jelenti, hogy Isten útban van az ember felé. Az Isten közeledik az emberhez, az Isten akarja az embert. Az Isten beszélget az emberrel. És ha az Isten közeledik az emberhez, és beszélgetni akar vele, akkor nem reménytelen a helyzet. Jézus Krisztusban lett ez is világossá, hogy az Isten beszélgetni akar az emberrel, és ezért van reménység. Az Isten olyan, mint Jézus. Közénk jön, elsősorban a kicsinyek, a szegények közé. És akiket ma szoktak emlegetni, elsősorban ezek közé jön az Isten, mint ahogy Jézus Krisztusban jött közénk. De persze, testvéreim, ne felejtsük el, hogy az Istennek erre a közeledésére, szeretetben való közeledésére az ember Krisztus gyilkossággal válaszolt, mert szabadsága van az embernek. Még ilyesmire is, hogy az Isten gyilkosságot megpróbálja. Szabadsága van olyannyira, hogy maga Isten is tiszteletben tartja az embernek ezt a szabadságát, hogyha egyenesen Isten ellen és az ő Krisztusa ellen támad ez a szabadság. Tehát a reménységünk alapja az, hogy az Isten akarja az emberi életet, ezt Krisztusban kiábrázolta. Az emberiség erre Krisztus gyilkossággal válaszolt, és ez előre vetíti az árnyékát annak, hogy nagy kríziseken megy még át az emberiség, amit az Isten enged, mint az ő Krisztusát engedte kivégezni. Nagy válságokon, kríziseken megy át az emberiség minden valószínűség szerint, mert szabad, és él, és így él a szabadságával. De ez a mi reménységünk, hogy amiként Krisztus feltámadott, a végén mégiscsak Isten lesz minden mindenekben. Az Isten győzelme az utolsó szó, nem pedig a halálnak, sátánnak a győzelme. Nos testvéreim, most térjünk át a Pál vallomásának a másik részére, mert azért mégiscsak ott kulminál, ott tetőzik a keresztény reménység, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk, nagyon nyomorultak vagyunk, ám de Krisztus feltámadott, és zsenge, első zsenge volt, és utána következnek az övéink. Tehát a keresztény reménység, noha mondom, vannak földi vonatkozásai is, és nagyszerűek, fölemelőek ezek a földi reménységek, azért alapvetően a keresztény reménység az egy egyszerű tőmondatban kifejezve, hogy örök életem van. És neked is, testvérem, akár hiszed, akár nem, akár számolsz vele, akár nem, az embernek örök élete van. És Jézus Krisztusnak a föltámadása megpecsételi ezt, és az írások bizonyságtétele aláhúzza ezt. Ez nem tudományos tétel, ez nem lehet lombikokban, laboratóriumokban, tesztekkel, meg mit kell bizonyítani, még csak olyan moodyféle bizonyítékkal se lehet igazán bizonyítani. Ismerjétek ezt a világ szenzációval, egy könyvet, hogy élet az élet után. Ez sem bizonyítja. Ez hitnek a dolga, valakiben belül fölébred egyszer egy belső átérés nyomán, hogy van bennem elpusztíthatatlan rész, van bennem lehámló rész, naponta sejtek milliói meghalnak, anyagcsere van, egyszer egész szett levegőzöm, de van bennem elpusztíthatatlan rész. Én, mint ember, eltaposhatatlan, kivégezhetetlen, megsemmisíthetetlen vagyok, örök életem van. Ez a keresztény reménységnek a lényege. És most térjünk vissza az igéhez, amit a Lukás evangéliumából olvastunk, mert ott azért van egy megközkedő dolog, amit el kell gondolkoznunk. A szadduceusok köztudomásúan nem hittek a föltámadásba. A szadduceusok egy ilyen zsidó arisztokratikus vezető réteg, papi réteg volt, felvilágosultak voltak idézőjelben, ők már nem hittek a föltámadásban. És ezek Jézust egyszer meg akarták fogni egy ilyen rafinált áll problémával, vagy nehéz problémával, amit hallottatok az igében, volt a Mózes törvényében olyan szabály, hogy a családnak nem szabad kihalni, ha egy férfi meghal gyermektelenül, akkor a testvére támaszon gyermeket a feleségtől. Hát hétszer ismétlődött ez, és nincs gyerek, meghaltak mind a heten, és aztán az asszony is. És akkor kérdezik, hogy na most mi van a túlvilágban, kinek a felesége lesz? Nagy okosan kiokostottak egy ilyen fogós kérdést, hogy Jézust ezzel nevetségessé tegyék. Jézus válaszol nekik. Ennek a világnak a fiai, lányai nősülnek, férhez mennek, házasodnak. Házasodás, szerelmi élet, férfi, nő viszonya egymáshoz e világ ügy. Amíg e testben élünk, férfi vagy nő, minőségben élünk, ez ide tartozik. Ez nem megy át a túlnani világba, Jézus szerint. De és itt jön egy nagyon megindító, megrendítő mondat. Azt mondja Jézus, hogy e világ fiai nősülnek, férhez mennek gyermekei, de akik méltónak ítéltetnek arra, hogy részesei legyenek, azok nem folytatják ezt a földi életet, nem ezt folytatják. Itt van egy nagyon elgondolkoztató és szinte riasztó mondat, hogy akik méltónak ítéltetnek arra. Hát ezek szerint nem mindenki. Ezek szerint talán kevesen, mert ki az, aki méltónak ítéltetik arra, hogy abban a magasabb rendű világba belépjen? Hát bizony, ez komoly probléma. És én sem tudom csak úgy egy szóval elintézni. ki az, aki méltónak ítéltetik arra, hogy a föltámadás fia legyen. De hát ugyanebben a történetben a végén van egy mondat, ami mégiscsak feloldja ezt a riasztó előző mondatot. Tudnék, a végén azt mondja Jézus, hogy Isten Ábrahám, Izsák és Jákob istene, az Isten nem holtak istene, hanem az élőké, és most jön egy csodálatos mondat, mert az ő számára mindenki él. Az ő számára mindenki él. Ez föloldja az előző mondatnak a keménységét. Az ő számára mindenki él. Az Isten az élőknek az istene, ahogy az imént mondottam, ha az Isten szeretet, akkor akarja az embert, akkor törődik az emberrel, viseli az embert ebben az életben, és ha ez cselekedte a halálig, akkor miért hagyná abba a halál után? Ha az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, mert van ilyen ige is később a Bibliában, ha az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözül, akkor a halál miért fogná le az Isten kezét a továbbiakban? Hogy addig munkálkodik, hogy az ember higgyen, megtérjen, üdvösségre jusson, jön a halál, befejezte az Isten? Hát ezek félelmetes kérdések, és nem szabad könnyedén csak úgy oda dobni a választ ezekre. Meg kell kínlódni ezekkel a kérdésekkel. Tehát mondom, mindig onnan kell, a kájhánál kell a táncot kezdeni, a teológiai táncot is mindig itt a kájhánál kell kezdeni, hogy az Isten szeretet. Az Isten akarat az, hogy minden ember üdvözüljön. És van egy csodálatos igéje Pál apostolnak a római levélben, a római levelet szokták Pál irodalmi tevékenysége csúcsának tekinteni, rendszerező teológiai gondolkodása csúcsának tekinteni. A római levélben a 11. fejezetnek a végén van egy olyan mondat, hogy utána le kellene térdelni és imádni Istent, hogy ha ez így van, akkor elcsöndesedhetik a szívünk szorongása. Félelmetes ez a mondat. Tényleg ilyet csak Pál apostol merhetett leírni, se zsidó teológusok, se később keresztény teológusok nem igen mertek volna ilyen mondatot leírni. Igen csak. Mert Isten mindenkit engedetlenségbe zárt egybe, hogy mindenki megkönyörüljön. Fölméritek a mondatnak a félelmetes nagyságát. Az Isten mindenkit engedetlenségbe zárt egybe, vallásos, vallástalan, ateistát, keresztény, zsidó, mohamedán, jó, gonoszat, mindenkit engedetlenségbe zár egybe, hogy mindenkin megkönyörüljön. Most testvéreim, én ilyenekbe fogózkodom, azon kívül mondom, hogy átéltem, mert ez azért mégiscsak lényeges, itt nem győzködésről, meg bizonygatásról van szó, ez valami keveset ér, ha belül nincs rezonancia, bennem egyszer fölélet, föltámadt ez a bizonyosság, hogy van bennem valami elpusztíthatatlan. És ezért rezonálok olyan hangosan ezekre az igékre, és minthogy Jézus Krisztusban átéltem az Isten szeretetét, ezért rezonálok olyan nagyon erősen Pál apostolnak erre mondására is, hogy mindenkit egybe zárt az Isten, nincs különbség. Mi emberek persze nagy különbséget teszünk egymás között, az Isten mértéke szerint a szentség, az örök tisztaság mértéke szerint nincs különbség, egyaránt Ádám gyermekei vagyunk, bukott emberi nemzetség vagyunk, mindezeket Isten egybe ölel az ő megbocsátó, irgalmas szeretetével. Persze le lehet azt mondani, hogy tehát akkor mindenki üdvözül, akár mi csinált, akár hogy volt a Földön. Ezt nem mondom, hogy nem tudom. Nem tudok nyilatkozni olyan problémákról, amik meghaladják a képességeimet, és ez, hogy mindenki üdvözül, kevesen üdvözülnek, sokan üdvözülnek, ez meghaladja a képességeimet. Csak ráteszem az ujjamat boldogan erre az igére, amit itt az imént olvastam, és a hasonló igékre, és azt mondom, hogy ha van pokol, az a reménysége, hogy egyszer üres lesz a pokol, kiürül. Isten szeretete mindeneket magához fog ölelni. Ez a reménységem, ez a igéből vett biztatásom, ez az, ami megfelel ennek, hogy az Isten szeretet. Személyesen mondok még néhány mondatot befejezésül, testvéreim. Közeledem a halál felé, mint ahogy mindjárt közeledtek, ha nem tudnátok. Aki öregebb emberi számítás szerint az hamarét el fogja érkezni, de nincs szabálya ennek. Minden nappal egyel kevesebb, és egyel közelebb vagyunk a ma határállomáshoz, én is közeledem. És megint csak csöndesen, ha Isten ad irgalmasságot, elhiszitek nékem, hogy nem kőgösen, csöndesen mondom, hogy nem szorongással közeledem a halál felé, hanem ha szabad ezt mondani, valami kíváncsi várakozással. De érdekes lesz a kíváncsiskodva, hogy vajon mi lesz ott. Mert biztos nem úgy lesz, mint ahogy a teológusok mondják, akár latin szavakkal, akár magyar szavakkal, biztos nem úgy lesz. Az emberben fölébred egy olyan kíváncsi érdeke, vajon hogyan lesz. Az biztos, hogy azok a szimbólumok, amiket használ a Biblia, azok tényleg szimbólumok, és nem szabad komolyan venni. Mennyei Jeruzsálem leereszkedik, és akkor a falai ilyen magasak, ilyen szélesek, ennyi kapu, gyöngy kapu, és arany, és ez is minden. Gyönyörű szimbolikája van az ígéreteknek, de szimbólumok ezek. Nem szabad komolyan venni, hogy az úgy van valóban. Jelképez minden valamit. Hát igazából nem tudjuk semmit. Nem tudjuk, hogy mit szimbolizálnak, mit jelképeznek ezek. A lényeget tudjuk csak. A lényeg pedig az, hogy örök életem van, és mondom, valami kis kíváncsiság van bennem, hogy haj de izgalmas, haj de érdekes, hogy mi lesz. És még befejezésül egy gyönyörűséges ige, sok gyönyörű ige van a Bibliában, testvérem, legalább ezt vegyétek kezetekbe, ezek után is olvassátok. Egy gyönyörűséges igét még Ézsaiás könyvéből. Ézsaiás könyvének az 52. fejezetében van egy ilyen ígéret megint. Nem kell sietve vonulnotok, nem kell futva mennetek, mert az Úr jár előttetek, Izrael Istene lesz mögöttetek is. Nem kell futni, mert az Úr előttetek jár, és mögöttetek is. Nyugi, nyugi, ez van ebben, nem kell kapkodni, nem kell izgulni, nem kell sietni. Az élet addig tart, ameddig tart, ma a mai napot kell megélni, holnap a holnapi napot, nem kell aggodalmaskodni a holnapi napért, nem kell futni, rohanni, lihegni, menni kell, mert előttem megy az Úr, és ő csukja rám az ajtót. Ő nyitott ajtót, és azt mondta, fiam, egy, aztán megyek, megyek, és egyszer rám csukja az ajtót, hogy szolgám elég. Egy szép régi evangélium énekben van ez, hogy szolgám elég. Hát így éljünk, testvéreim, nem kell futni. A világ rohan, mert nem tudja, hova kell futni. rohan nem találnak érteni, élet értelmét. Lépjünk ki a tömegből, nem kell futni, élni kell. Az életnek az értelme maga az élet. Az isteni lét, amit ajándékoz nekünk az Isten, ami teljes szeretettel természetesen. De nem kell vihegni, nem kell rohanni, élni kell, gyönyörködni az életben, békességet keresni, békességet teremteni, Jézus Krisztus nyomdokaiban járni, és ebben az örömben élni, hogy előttem is az Úr van, és mögöttem is, és ő fog engem örökké való szeretetével magához ölelni, mint a fékozló fiút e földön, úgy hazatérő, mindnyájan azok vagyunk, fékozló gyermekét, és nyakunkba borul, és megcsókolgat, és az ő dicsőségében részeltet a színről színre látás világában. Köszönöm.